Na hát sziasztok, Murphy törvénye hallgatók, ismét eltelt két hét, röpül az idő így, főleg az évad vége fele tartva. Nagyjából egy hónappal ezelőtt volt nálunk egy coach, akivel kicsit foglalkoztunk az ő saját szemszögéből, az ő saját módszertanával az emberekkel. Két hét ezelőtt volt nálunk egy utánpótlás labdarúgó edző, akivel meg a gyerekekről beszéltünk, meg a gyerekekkel foglalkoztunk, most megint a felnőttekkel is fogunk foglalkozni, de nem csak velük, és ehhez most a segítségem lesz, megint a saját szemszögét behozva, Jakubovics Kitti, tanácsadó szakpszichológus és irodalomterapeuta. Szia!
Szia!
És köszi, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen én is.
Miután beletört a nyelvem a pontos megnevezésedbe. Szóval azzal kezdtem az elmúlt adásokat, hogy hogyan vagyunk mi emberek így 2024-ben, és ezt a kérdést most neked is fel fogom tenni, hogy te, mint szintén egy speciális módszertannal dolgozó, vagy is dolgozó pszichológus, de hogy látod, hogy hogyan vagyunk mi emberek 2024-ben?
Mondtad tegnap, hogy valószínű ez a kérdés fel fog merülni, és hát amikor idefele így jöttem a körúton, akkor azon gondolkoztam, hogy hát ez a séta után még nehezebb ezt a kérdést megválaszolni, vagy hogy nehéz optimista választ adni, vagy pozitív választ adni erre a kérdésre. Hát én azt látom, hogy nem jól, és hogyha abból a szempontból próbálom megfogni, amit említesz, hogy az én perspektívám, meg az én szakmai szemléletmódom, akkor igazából azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen egzisztencialista megközelítésben, meg nyilván pszichológus szemmel tudok erről nyilatkozni. Hát én azt látom, hogy most 2024-ben nagyon gondban vagyunk, és nagyon nehéz valami stabilitást találni. Rettentő értékvesztett helyzetben vagyunk, és most ezt tehát mondom úgy, hogy mondjuk nyilván én nem látok rá az egész világra, meg a társadalmi, gazdasági, politikai bármire, hanem mondjuk csak a saját háztájamon tudok nézelődni, meg megfigyelni, de én azt látom, hogy alapvetően egy csomó minden megkérdőjeleződik, nem igazán van stabilitásunk sem egyéni szinten, sem nagyobb csoportos szinteken, amire nyilván egy reakció néhány embernek, hogy elkezdi keresni az értéket, vagy azt, hogy ő mit tud teremteni, viszont nagyon sokszor azok, akik elkezdik keresni, azok meg nagyon elszigetelődnek azoktól, akik meg csak sodródnak. Tehát nekik elindul az út arra, hogy valami stabilabb, értékesebb dolgot találjanak maguknak, de mégis talán megnehezedik az az út a számukra. Nem tudom, tehát hogy ez az egész egzisztencialista szemlélet, és nem, tehát erről nem úgy akarok nyilatkozni, vagy úgy akarok ebből szögből beszélni, hogy én vagyok a nagy szakértője, vagy bármi ilyesmi.
Nem, hát itt az a fontos, hogy ugye te milyen emberekkel találkozol a terápiás alkalmak során, és hogy neked mi a meglátásod ez ügyben. Ez
igen.
A lényeg.
Hát, hogyha behozod így a terápiás közeget, nekem most van egy csoportom is, október óta fut egy hosszú csoport, meg egyéni folyamatokkal is dolgozom. És hát ott is nagyon sokszor egy ilyen útkeresés, vagy kilátástalanság, vagy egy ilyen nagyon általánosodott, generalizált szorongás az, ami megjelenik, és akkor nyilván az nagyon egyéni, hogy ezt ki milyen életterületen, vagy milyen kapcsolatokban tapasztalja meg, de hogy ott van egy ilyen mag, szerintem egy ilyen káoszos, stabilitás vesztett mag.
És ez mitől van szerinted? Mert annyi minden, én elsősorban, amikor erre gondolok, vagy akár erről beszélgetek, vagy most veled, vagy mással, valahogy mindig az első, amihez fordulok, vagy ami ennek az oka lehet, az a fajta rohanás, amiben nehéz megállni, és mihez kötődni, vagy mihez kapcsolódni. A másik meg az a borzasztó verseny a figyelmünkért.
Ez abszolút. Én azt nagyon állítom, hogy szerintem túl sokan vagyunk, és az inger körülöttünk még több. És hogy ez rettenetesen megviseli az agyat, a lelket, a figyelmet, a mindent, és hogy valahogy tényleg erre is illik az, amiről az előbb beszéltünk, hogy aki mondjuk úgy dönt, hogy ebből kiszáll, az meg elszigetelődik ettől a fősodortól, ettől az óriási cunamitól, amiben kapjuk az ingert, és adjuk ki a világnak az ingereket. Ha te azt mondod, hogy te most kiszállsz, és hívjuk ezt digitális detoxnak, elvonulásnak, vidékre költözésnek, befelé fordulásnak, bárminek, akkor elzárod magad egy csomó dologtól, és valahogy az a nagy káosz se fog téged annyira észrevenni, mondjuk, ha benne vagy, akkor se biztos, de...
Jó, de ha de benne vagy, megvan az illúzió szerintem számodra, hogy azt hiszed, hogy észreveszik. Igen. Valahol szerintem ezt táplálja például azt, amikor olyan instázásokba vagyunk, hogy mindent is megsztorizunk, meg megosztunk.
Igen,
aminek
igen.
Igazából, és most nem értékítéletet akarok senki felett mondani, de hogy aminek effektíve nincs akkora, nem tudom, haszna vagy mondani valója, hanem csak hát nem tudom, nézzétek, kiflit reggeliztem.
Igen, és hogy jutottam el oda, hogy én azt hiszem, hogy másokat érdekel az, hogy én kiflit reggeliztem. Szerintem ez se tudatosul bennünk, csak így csináljuk, mert így mindenki csinálja.
Igen. Egy mondat erejéig irodalomterápia, de tudom, megbeszéltük, hogy erről kevesebbet beszéljünk, vagy hogy ne térjünk el nagyon a mi az, meg hogyan, meg mit tudom én, de hogy csak hogy a kontextusba picit beleilleszem, az olvasás, mint olyan, ebben a nagy figyelmi versenyben. Hol van?
Hát szerintem szenvedő is. Most pont fordítok egyébként egy könyvet, azt még így nem is mondtam sehol, úgyhogy...
Akkor ez itt a premier információ, breaking news.
egy mindful reading tematikájú könyvet, ami ilyen mindfulness, tudatos olvasás tematikájú. Hát és ahogy fordítom, azért az is egy ilyen önismereti út még nekem is, hogy azért veszem észre, hogy mondjuk én mit csinálok, és hol vannak az én vakfoltjaim, vagy hol van az, ahol mondjuk így megkérdőjeleződik bennem, hogy irodalomterapeuta vagyok, meg könyvekkel foglalkozom, de hogy mégis én effektíven annyi időt töltök olvasással, nem annyit, mint szeretnék. De hogy hol van ebben a nagy rohanásban, hát szerintem a könyvek is rettenetesen rohannak. Aha. Iszonyú sok könyv jelenik meg a piacon, iszonyú sok influencer mutatja, hogy mit olvas éppen, iszonyú sok, nem tudom, könyves programban, meg kihívások, főleg mennyiségre, meg oldalszámra hivatkozó kihívások. És hát én azt is látom, hogy magamon is, meg mondjuk klienseken is, vagy a környezetemen is, hogy ez ilyen bénítóan is hat az emberekre. Tehát mondjuk, amikor évvégén megjelentek ezek egy-két éve, ezek az ilyen összegzések, hogy ki hány könyvet olvasott, és akkor te ott állsz, hogy te csak 10-et, de lehet, hogy abból a háború és béke volt az egyik, amit 3/4 évig igen. olvastál, igen. akkor mégis ott állsz, hogy úristen, a többiek mennyivel többet olvastak, akkor én nem vagyok olvasott, vagy művelt, vagy nem tudom. Szóval szerintem ez tud így bénítóan hatni, hogy ebből is versenyt csinálunk, hogy minél többet, meg minél újabbat. Lehetetlen lépést tartani azzal, hogy mindig a legújabbat elolvassuk. Meg a másik szerintem, ami a figyelem szétdarabolódásáról szól, hogy mondjuk mennyit tudunk egy helyben ülni és hosszú szövegre figyelni. Tehát évek óta én így nézem, hogy amikor már az online cikkeknél megjelenik, hogy hány perc elolvasni.
Vagy töltődik egy ilyen sáv. Én olyat is láttam sokszor, hogy egy ilyen, tudom, valamelyik sarokban van egy sáv, ami így töltődik, ahogy görgeszt, és akkor látod, hogy mennyi van még hátra.
Na, azzal még nem találkoztam. De igen, tehát, hogy ebből is mennyire teljesítmény lett, és hogy hagyd döntsem már el én, hogy mennyi időt töltök annak a cikknek az elolvasásával, mert én lehet, hogy 2 napig akarom olvasni, mert gondolkodom rajta, vagy nem tudom. Tehát, hogy annyira. Ez is arra lett ráhúzva, hogy nézd, ez csak 2 perc, úgyhogy ezt el tudod olvasni, miközben fogat mosol. Nézd, az 15, ahhoz már nem fogsz hozzányúlni, mert 15 perc azért az már hosszú figyelem igen. egy dologra. És akkor hol van az, amikor gyerekkorunkban fél napokat eltöltöttünk olvasással délután, és hogy bírta az agyunk. Tehát én magamon is észreveszem, hogy hiába mondom, meg jelölöm ki, hogy én most olvasni fogok, ledob magáról. Tehát egész egyszerűen az én agyam is megváltozott olyan értelemben, hogy nem tud egy dologra olyan sokáig koncentrálni, mint régen.
Szerintem ez ilyen óhatatlan dolog. Tehát, hogy tényleg annyi minden történik körülöttünk, hogy nem biztos, hogy így tudatosan meg tudjuk ezt állítani magunknak, hogy, hogy már pedig igenis az én agyam figyeljen oda annyit az olvasásra, mint nem tudom, 5-6-10 évvel ezelőtt.
Igen, igen, de mégiscsak ott van, hogy igazából csak a saját felelősségünk van ebben, tehát hogy nekünk kell azt mondani, hogy már pedig most agyam gyere vissza, meg igen. Figyelmem ne menj el, hanem maradj itt, és akkor most figyeljünk erre a szövegre, mert más meg pont, hogy azt fogja mondani, hogy de nézd, közben megjelent ez is, igen. Miközben te azt olvastad, igen. Meg nézd, én ezt olvastam.
Meg már kattintsát, meg igen. Nem tudom, kapcsolódó, vonatkozó, jól ki vannak igen. Ezek találva.
Igen.
Az jutott eszembe, hogy mondtad ezt a versenyt csinálunk még az olvasásból is dolgot, hogy tényleg az van, hogyha mondjuk valaki elolvas 10 könyvet egy évbe, és mondjuk nem tudom, 10 évvel ezelőtt, mondhatjuk, hogy nem volt ekkora verseny a figyelmünkért, vagy nem tudom, vagy még csak úton voltunk ahhoz, hogy ekkora verseny legyen. Hogyha valaki elolvasott 10 könyvet egy évbe, akkor az rendben volt szerintem. Tehát az egy olvasó ember volt szerintem az én értékrendemben. És hogyha ebből viszont ilyen versenyt csinálunk, hogy hát ő meg csak 10 könyvet olvasott el egy évben, akkor elvesszük még annak az örömét is, hogy ő egyébként leült és elolvasott 10 könyvet egy évben. És ez szerintem tök rossz, mert minek csinálunk ilyenből versenyt?
Igen, igen, tehát hogy mint hogyha az a 10 az kevesebbet érne, és tehát sőt, tehát én azért élek annak a gyanújával, hogy ha az ember az 52 hétben 100 könyvet olvasott el, akkor az mondjuk mennyire volt mély olvasás, uh-huh. És mit tud belőle felidézni, és mire reflektált, mit épített be magába, mennyire hagyott időt arra, hogy így gondolkodjon azokon uh-huh. A dolgokon, mert hogy meg lehet tanulni a gyors olvasást, és le lehet darálni azt a 100 könyvet, de hogy év végén volt annak értelme?
Igen. Igen, mert talán, nem tudom, pont ebben a zajban úgymond menő lett olvasni, és ehhez a menőséghez megint csak nyilván minél több ember szeretne csatlakozni, ezáltal ugye daráljuk, vagy olvasunk csak, mert nem tudom. Szerintem egyébként tök oké nem olvasni, tehát hogyha valakit ez nem köt le, akkor az rendben van, mert leköti más, vagy kiéli a nyugodt én idejét valami mással. Tehát hogy tök rossz, hogy ebből is verseny lett szerintem.
Hát igen, bár ebben én mindig azt érzem, hogy nehéz látnunk, hogy buborékban vagyunk-e vagy sem.
Aha.
Mert közben megjönnek a mindenféle kimutatások, meg cikkek arról, hogy mondjuk országos szinten csökken az olvasás.
Nagyon,
vagy az olvasóknak
pont
a
olvastam
száma.
Pár hónappal, lehet, hogy még tavaly, lehet, hogy még október-novemberben jött ki egy ilyen kimutatás, és valamelyik, nem tudom, internetes oldalon olvastam, hogy így a magyarok negyede nagyjából zéró. Tehát, hogy semmit nem olvas.
Igen, és ebből látszik szerintem az, hogy mi meg itt pörgünk ebben a negyedében, és azt hiszük, hogy úristen, el igen. Vagyunk árasztva, és megfulladunk benne, és kint a partról megnézik, hogy ezek mit csinálnak.
Kapálóznak ott az örvényben, igen.
Igen, igen.
Igen. Egyébként ebben a nagy, mondhatjuk, hogy könyvzaj van egyébként?
Szerintem igen.
Hogy ebben a nagy könyvzajban azért elég sok, ráadásul az ilyen önismeret, önfejlesztő ilyen témában megjelent könyv sokkal-sokkal több van, mint régebben. Hogy így ezekhez hogy viszonyulsz például?
Hát, vegyesen. Alapvetően nem tartom rossz dolognak, mert hogy nagyon megnyitott a pszichológia zárt rendszerét uh-huh. Ugye a nagyobb közönség felé, és megmutatta, hogy ilyen dolgokkal lehet foglalkozni, meg olvasgathatsz otthon róla, meg hogy így feltehetsz magadnak ilyen jellegű kérdéseket. Tehát ilyen értelemben szerintem nagyon hasznosak, meg olyankor is hasznosak, hogyha ez mondjuk egy dobbantó, egy első lépés és startmező, mondjuk egy professzionális segítségkérés uh-huh. Felé. Azokban az esetekben már nem vagyok ennyire pozitív velük kapcsolatban, amikor ez helyettesíti a professzionális uh-huh. Segítést, vagy mondjuk befolyásolja a professzionális uh-huh. Segítést. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy eljönnek nagyon olvasott és nagyon képben lévő emberek hozzám első interjúra, de már olyan diagnosztikai kategóriákkal röpködnek, hogy XY könyvben ők mit olvastak, és
elvégzi
magukra ismertek.
Helyetted, igen.
Amit még én sem végezhetek el, mert tanácsadó vagyok, tehát nem fogok uh-huh. Diagnosztizálni. De hogy, tehát azt látom, hogy tud túl szilárd narratívákat adni az embernek. és nem ad lehetőséget arra, hogy a saját narratívádat alkosd meg. És akkor ilyenkor van olyan, hogy nekem tanácsadóként az a feladatom, hogy akkor ezt a szilárd narratívát így lebontsam róla, és megtaláljam vele együtt a saját narratíváját, meg értelmezési keretét, mert egész egyszerűen egy könyv nem ráhúzható az emberekre. És ezzel kapcsolatban meg szerintem az is veszélyes, hogy ahogy ennyire bekerültek a köztudatba az ilyen pszichológiai szakkifejezések, úgy azok így elinflálódnak. Uh-huh. Tehát annyira tök jó, hogy bekerülnek a köztudatba, és így ismerté válnak akár diagnózis szavak, akár dinamikákra vonatkozó szavak, de egész egyszerűen, hogy minden exünk narcisztikus volt, meg azért, mert mit tudom én, a női ciklustól természetesen hullámzik a hangulatom, attól én már bipoláris vagyok. Szóval, hogy túlságosan elhasználjuk ezeket a szavakat, és olyan helyzetekre is, amik egyébként nem validak, vagy mint olyan, hogyha bevinnék egy klinikushoz, nem kapnák meg ezeket a jelzőket.
Mennyire nehéz ezeket lebontani, ha valaki beül hozzád egy ilyen határozott koncepcióval, hogy nem tudom, 5 könyvet elolvasott, és ő ezt, és ezt, és ezt akarja megoldani?
Hát nehéz, de hogyha mondjuk empatikusan fordulunk hozzá, akkor így elkezdjük közösen felfejteni, hogy oké, akkor ő mit kapott ebből a könyvből, mit érez a magáénak, miért nem tudom, miért sajátította el ezt a narratívát, vagy ezt a szóhasználatot, de azért nyilván, tehát hogy nem csak az empátiás ölelgetés szól a tanácsadás, meg a terápia, hanem hogyha egy-egy ponton azt érezzük, meg azt látjuk, hogy itt azért kell valami szembesítés, vagy konfrontáció, akkor, vagy így alternatíva felkínálása, akkor azért azt meg kell tenni. De alapvetően meg most így eszembe jut még egy egyetemi tanárunknak egy mondása, hogy elhárító mechanizmust, vagy ilyen énvédő mechanizmust nem veszünk el addig, amíg nem tudunk alternatívát kínálni helyette.
Okay.
És hogy ilyen értelemben szerintem lehet mondjuk egy ilyen könyvből összeszedett öndiagnózis is egyfajta ilyen énvédő mechanizmus, ami ugye alapvetően jó, mert arról szól, hogy védi az ént, meg elhárítja az elbírhatatlan szorongásokat, és hogyha én ezt rögtön elveszem valakitől, akkor nem fogja semmi tartani.
Igen.
Tehát akkor szabad ezeket leépíteni, amikor már tartott mondjuk egy terápiás folyamat, hogy tudunk másik támaszt adni neki, vagy saját magában megtaláltuk a másik támaszt.
Uh-huh. Még egy dolog eszembe jutott a nagy könyvzaj kapcsán, és a egyre több és több akár önismereti pszichológiai témájú könyv kapcsán, hogy nekem néha az az érzésem, hogy amiatt, hogy ennyi van, és nem csak könyv, hanem Instagramon pszichológusok, nem tudom, különböző terapeuták, akik még ott is próbálják ugye a gondolataikat tök jó szándékkal átadni az embernek, de hogy az van, hogy egy ponton én például személy szerint azt éreztem, hogy annyi mindenki akarja megmondani, és nem az, hogy nekem személyesen meg akarna, mert nem ez a célja nyilván, de hogy annyi mindennel találkozom, aki mond egy gondolatot, és a másik mondja az ellenkezőjét, és a harmadik egy harmadikat, hogy én például egy ponton eljutottam arra, hogy így léci, kicsit hagyd gondoljak már én azt, amit szeretnék a világról, vagy egy adott jelenségről, hogy ebben nehéz egy picit most manapság meglenni szerintem.
Abszolút, meg ez nagyon érdekes, hogy így mondod, hogy ezt te is megélted, mert hogy nekem is volt hasonló élményem, és tényleg valahogy ez is az ilyen önálló gondolkodást, meg a saját magam ismeretét, tehát az, mint hogy az önismeret, mint olyan, az csak a pasztelszínű pszichoinsta oldalakról jöhetne, és hogy így önismeret az így nem lehetne, hanem hogy így ezek kellenek hozzá. Igen. És nem tudom, az, hogy ezen tovább görgetsz, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem foglalkozol vele, hanem igazából te szeretnél egy kicsit magaddal lenni, és ne kívülről mondják meg,
igen,
hogy miért érzel úgy, ahogy, hanem mondjuk, ne adj Isten, lehet, hogy van saját válaszod arra, hogy miért érzel úgy, ahogy.
Igen, igen. Na hát könyved viszont neked is van, ha jól tudom, 3 éves nagyjából? 2021.
21-ben jelent igen, meg, igen. Igen,
meg lepuskáztam a polcomról. Hogy állsz azóta? Mert az egy azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon, nem nagyon, de mondjuk egy irodalomterápiát nagyjából összefoglaló könyv, hogy miről szól, milyen embereknek ajánlott, stb. Hogy állsz azóta ezekkel a dolgokkal?
A könyvvel, vagy az abban hát leírtakkal?
Akár, hogyha most így vissza kell gondolnod 3 év távlatából az akkor leírt gondolataidra, illetve hogy azóta te hogyan fejlődtél, vagy mik azok a témák, amik most fókuszban vannak nálad?
Hát észreveszem magamon, hogy változik a hozzáállásom a könyvhöz, amit egyébként pozitívumnak könyvelek el, mert hogy azt érzem, hogy azért változik, mert mondjuk fejlődtem, akár ilyen materiálisabb szinten, hogy nem tudom, képzéseket végeztem el, meg a szakképzést megcsináltam, meg dolgoztam azóta, de hogy akár ilyen mélyebb lelki szinteken is, hogy azért így változtam, vagy értem az idők alatt, és ennek örülök, tehát hogy ebbe az irányba szeretnék még tovább menni. Akkor és ott én szerintem abban a könyvben mindent beleírtam, amit az akkori fejemmel, tapasztalatommal, mindenemmel tudtam. Az, hogy ezt másképp gondolom 3 év után, az szerintem egy természetes és pozitív dolog. Azt egyébként annó olyan szempontból nehéz volt megírni, hogy az ilyen nagy közönség előtt, vagy a nagy közönség piacán ez volt az első irodalomterápiával foglalkozó könyv, és ebben...
Erre büszkének kell lenni egyébként.
Köszönöm, hát az is vagyok egyébként, szóval nem akarok itt álszentkedni, vagy bármi. De ott azért megéreztem ennek a szabadságnak, meg felelősségnek a kettősségét, hogy hát akkor én itt most úgy szinte bármiről írhatok, és egyébként így a kiadónak ez is volt az instrukciója, hogy igazából bármiről írhatok, ami engem érdekel, csak a témába vágjon. De hogy ez a felelősség is, hogy én most kérdezni. Ezzel teszem akkor ki a világ elé, és hát én ezzel akkor megmutatom, hogy mi az az irodalomterápia, és hogy ez alapján nem csak engem fognak megítélni, vagy megismerni, hanem magát a módszert is. Amire egyéb, tehát hogy ahol nekem volt egy ilyen tudatos döntésem, hogy hát akkor ez viszont egy tudományos igényű könyv lesz. Még a szerkesztői folyamat felénél jártunk, amikor megkaptam azt a visszajelzést a kiadótól, hogy ez meglepően okos. És akkor az így nehéz volt hova rakni, hogy tessék.
Okay.
És akkor kijavítottak, hogy nem hozzám képest, hanem hogy mondjuk az én ismeretterjesztő műfajhoz képest. Ahol én úgy voltam, hogy ez csak még inkább stabilizált engem abban, hogy akkor... Ezt így kell, mert pont, tehát volt egy ilyen általánosan gyengén, de jelenlévő tudat az irodalomterápiáról, ami ilyen teljesen légből kapott dolgokat értettek alatta, és én azt éreztem, hogy na, akkor itt a felelősség, hogy én ezt rendesen tudományosan megmutassam, hogy mi ez, és hogyan működik professzionális szinten. És onnantól kezdve egyébként az olvasói visszajelzések nagyon sokszor olyanok, hogy hát ez a könyv, ez nem jó, mert ő azt hitte, hogy majd megtudja, hogyha a Két Lotti volt a kedvenc gyerekkori könyv, akkor ő a B2-es személyiségtípusba tartozik, és ezért ez a könyv rossz. És akkor
nyilván... Nem tehát, is ez volt a cél?
Igen, tehát hogy ezek ilyen nagyon kettős visszajelzések, mert nyilván az elején azért az ember meghallja abból, vagy az, hogy ez a könyv rossz, de utána végül is igazából meglátja azt a tartalmat ebben a válaszban, vagy ebben az értékelésben, hogy aha, de hát pont ezt akartam, hogy megmutatni, hogy mi az irodalomterápia, és nem az, hogy mit olvastál tegnap, megmondom, mi lesz holnap, mert fogalmam nincs. Szóval szerintem az ott egy jelentős könyv volt, merem azt mondani, nem csak nekem, hanem hogy így a szakmának is. És akkor visszakanyarodva oda, hogy mondjuk azóta hogy vagyok vele, hát a könyvvel azt így mondtam, a szakmai részével, vagy hogy a saját életemben hogy van jelen, hát azóta a módszert az aktívan használom, csoportban is, vagy meg egyéniben is, de azt például nagyon érzem így az évek alatt, hogy erősödve, tehát mindig is, de így erősödve, hogy én elsősorban pszichológus vagyok, és másodszorban irodalomterapeuta, hogy mondjuk nem, nem minden alkalommal használok szöveget, hanem ugye pszichológusi munkát végzek, és ez egy kiegészítő eszközöm, és akkor ilyen szempontból van, hogy mondjuk jobban el is távolodok, akár hosszabb időszakra tőle, de az a jó benne, hogy mindig vissza lehet hozzányúlni. De most azért, nem tudom, doktorival, kutatással, élet egyéb területeivel azt érzem, hogy most már erősebben vannak jelen más vágányok is az életemben, és nem csak az irodalomterápia.
Akkor a doktori az nem is ehhez kapcsolódik, vagy annak a témája az nem is ehhez kapcsolódik? Vagy részben?
Nem az irodalomterápiához, de az az érdekes, hogy a könyvhöz igen.
Aha.
Tehát, hogy valahogy... Amikor a könyvet írtam, és ott annyi volt nagyjából a kiadói kérés, vagy nem tudom, hogy irodalomterápiáról, irodalom és pszichológia közös területeiről írjak egy könyvet. És amikor leadtam a kéziratot, utána néztem, hogy ennek nagyjából az 50%-a az nem is a szigorúan vett irodalomterápia volt, hanem elindult az alkotó lélektana felé, és nagyon, nagyon sok olyan fejezete van, ami az írás lélektanáról, az alkotó személyiségéről, az alkotásnak a belső folyamatairól szól. És azt éreztem, hogy ez a könyv ez azért most itt megnyitott új utakat, meg ajtókat, amik engem nagyon érdekelnek, és ehhez kapcsolódik a kutatás. Tehát én most szeptemberben, tehát most vagyok első éves, szeptemberben kezdtem a Pécsi Tudományegyetemen az elméleti pszichoanalízis suliban a doktorit, és hát egy egzisztencialista szemléletű alkotáslélektani koncepció az, amit én meg akarok majd.
Félve mondott ki, én meg így egyből mondanám, hogy fordítsuk ezt egy picit ilyen praktikusan nyelvre, hogy ez mit jelent.
Igen.
Láttam az arcon, hogy te is így kimondja milyen tudományos nyelven, hogy mi ez, vagy mi lesz belőle.
Igen, ez azért mindig nehéz, hogy mit üssek meg, vagy milyen nyelvet üssek meg még én is azért is szokom ezeket a szavakat. Tehát, de azért közben fontosnak tartom, mert hogy nem tudom, az egzisztencialistát nem lehet máshogy mondani, mint hogy egzisztencialista.
Igen.
Szóval van, amit ki kell mondani. De hogy, na, tehát tulajdonképpen ez mit jelent? Én azt vizsgálom, meg azt akarom vizsgálni, hogy mi történik az alkotóban írás közben.
Uh-huh.
És ezt értsd a legtágabb értelemben. Tehát, hogy mondjuk egészen a gondolat, az ihlet megszületése kezdőponttól, utána a nem tudom, a publikálástól, meg a könyv utóére. Tehát milyen írónak lenni, milyen a költő lelke, akár egészen odáig, hogy nagyon sok, hát nem azt mondom, hogy előítélet, mert valószínű, hogy vagy nem azt mondom, hogy mint olyan sztereotípia, mert van, ami valós, vagy van, aminek alapja van, hogy mennyi ilyen gondolat, vagy meggyőződés van az alkotókról, a művészekről, hogy ők traumatizáltak, furák, őrült zseni mítosza, és hogy ők ilyen más lények, mint a normál halandók. És ezek egyébként nagyon aktívan jelen vannak ma is, és azt hiszem, ilyen jelenbeli tapasztalatok is sarkaltak arra, hogy én ezt megnézzem, mert azt látom, hogy egyébként ez nagyon káros, hogy még a mostani írókra is így gondolunk, és tehát, hogy jöttek be hozzám kliensek, még amikor ennyire tudatosan nem is foglalkoztam ezzel, és írtak, írogattak, de hát volt szenvedésnyomás, úgyhogy eljöttek a pszichológushoz, de azért azt mondták, hogy ne legyenek túl jól, mert akkor majd nem lesz miből írni, és akkor ültem ott pszichológusként, hogy hát most akkor mit tudok itt csinálni.
Aha.
Szóval, hogy ezek itt tök aktívan jelen vannak, és szerintem negatívan hatnak az írókra, de hogy kicsit elkanyarodtam. Szóval a lényeg az, hogy volt egy ilyen valós életből vett tapasztalat is, ami erre sarkalt, de hogy úgy ennél nagyobb léptékekben is szerintem ez egy nagyon kutatatlan terület, és közben nagyon fontos. Az egzisztenciális szemlélet, az meg szerintem ott lesz ebben benne, hogyha adott egy ilyen értelem nélküli, véges, szabad, de felelősségteljes élet, akkor miért választja valaki azt, hogy ő író lesz, mi az írásnak a funkciója, az ad-e értelmet neki, vagy hogy így hogyan tudja ebben az egész keretrendszerben ő ezt elhelyezni. Valami ilyesmi, de majd a negyedik év végén is megkérdezhet.
Hogy... leülünk negyedik év végén újra beszélgetni, jó, és akkor megkérdezzük, hogy megbeszéljük megint.
És aztán, bocsánat, még annyit akarok ezt hozzátenni, hogy mindez egyébként most az első fél év végén kapott aztán rendesen medret, és megérkezett oda, hogy ezeket az ilyen általánosabb kérdéseket kezdésként az amerikai beat generáción fogom vizsgálni. Aha. És akkor nyilván majd, amit ott találok.
Nagyon klasszikus, az... ilyen művészeti alkotói szempontból egy nagyon klasszikus generáció, igen.
Igen, és közben szerintem rettenetesen félre vannak értve sokszor, aha, vagy nincsenek komolyan véve. Nyilván nekem ennyire irodalom, tudományi tudásom vagy tanulmányom nincsen, de ahogy mondjuk elkezdtem őket kutatni, hát azt látom, hogy lehet, hogy mondjuk pont a pszichológiai szem hiányzott eddig, uh-huh, az ő megfigyelésükből, és talán az, hogyha én most pont, hogy... Tehát talán még jó is, hogy nem értek hozzá olyan szempontból, uh-huh, vagy nincs az előzetes, vagy nincs az a prekoncepcióm róluk, amit mondjuk lehet, hogy egy irodalmi beállítódással hoznék, hogy hát, ha ez valami frissebb megvilágítást tud nekik adni.
Na figyelj, egy lépésre vagyunk egyébként attól a témától, amiről mindenképp szerettem volna veled beszélgetni, és tök jó, hogy te magad kezdted behozni ezt az alkotási folyamatvizsgálót, de hát nyilván írókkal foglalkozol elsősorban, de amivel én készültem és szerettem volna beszélni róla, azok a dalszövegek, és nyilván az is egy alkotási folyamat, ad neki egy pluszt, hogy ezt körbeöleli egy dallamvilág, vagy egy zenei hangszerelés. Mennyit foglalkozol dalszövegekkel, vagy mennyire figyelsz oda dalszövegekre, ha hallgatod őket, és egyébként, hogyha bele akarnád illeszteni picit így az irodalomterápiás szemléletbe azt, hogy nem vers vagy novella, hanem dalszöveg, az mennyire alkalmazhatóak rá ezek a módszerek?
Vannak irodalomterapeuta kollégák, akik kifejezetten dalszövegekkel dolgoznak. Most a legfrissebb, hogy az egyik szakdolgozóm is, mert most témavezető vagyok a PTN szakdolgozóknál, és hogy az egyik szakdolgozóm kifejezetten ilyen tematikájú, meg uh-huh, beállítódású csoportot csinált, és nagyon érdekesek a tapasztalatai egyébként, majd szerintem el lehet olvasni a szakdolgozatot is, valószínűleg publikus lesz, vagy nem mindegy, ezt nem tudom. És hogy ő például kísérletezett azzal, hogy milyen az, amikor csak felolvassa a szöveget, és milyen az, uh-huh, amikor zeneként jelenik meg, mert hogy pont amit te mondasz, hogy itt azért ott van a dallam, meg
nagyon,
a zeneiség.
Nagyon fontos. Hát eleve ugye, igen, úgy vannak megírva, hogy szótok számok kijöjjenek egy bizonyos, igen, ritmikába, és nyilván egy bizonyos hangulatú szöveg, egy bizonyos hangulatú dallamvilággal, vagy egy hangszereléssel párosul, és ettől lesz a kettő egy egész.
Igen.
Tehát olyan ritkán van, hogy vagy szomorú dallamra vidám dolgot énekünk, és fordítva.
De egyébként ezzel kapcsolatban nekem most az jutott eszembe, hogy ha mondjuk egy ilyen terápiás helyzetben jelenik meg, akkor mondjuk, tehát hogy meg tudja segíteni a hangulatot, meg az érzelemvilágot, hogyha van mellette a dallam, meg a zene, közben meg le is szűkíti, tehát hogy akkor az, uh-huh, már meg fogja határozni, hogy hogyan érezd magad, vagy mit, hogyan értelmezd a szöveget, és talán szabadabban hagy, hogyha csak a szöveget olvasod. Főleg, hogy most tegyük fel, hogy egyébként nem ismerted a zenét, mert ugye az is tök érdekes, amikor egy általad ismert zenének csak a szövegét olvasod, és akkor a fejedben, igen, már zeneként, igen, ritmikusan, igen, olvasod, igen, meg,
igen,
nem
abszolút,
tudom.
Igen.
De tételezzük fel, hogy mondjuk egy olyan szöveggel találkozol, amit nem ismersz dalként, akkor, amikor csak te vagy, meg a szöveg, akkor szerintem tágabb a spektrum annak, hogy, uh-huh, hogy mit érezhetsz bele, és ugye pont akkor egy kicsit a saját értelmezésedet projektálod bele. Hogyha hallod hozzá a zenét, meg a többi ingert, akár nem is kell a zene, hanem mondjuk a hang, uh-huh, az énekesnek a hangja, vagy mondjuk hangos könyveknél ugye a felolvasó, az már irányít téged bizonyos értelemben, és
néha ad, és néha elvesz, nem?
Igen, ugye? Igen. Igen, nekem én dolgozni még nem dolgoztam vele, de ami nekem az ilyen legnagyobb élményem volt ezzel kapcsolatban, amikor megvettem a Lovasinak a dalszövegkönyvét, és olvasgattam otthon is, és egyébként jó volt olvasgatni, tehát többször visszatérni hozzá, mert nyilván első-második nekifutásra még mindig ha a zenét hallottam magamban, de harmadik-negyedik körre valahogy ez így lebomlott, és ilyen egészen új jelentések meg hangulatok törtek föl, amikor otthon tudtam lenni csendben a szöveggel.
Egész más, igen, mert alapvetően bekapcsol nyilván. Meg ugye, tehát, hogy elmegyünk egy koncertre, és abban a 3,5 percben, amíg az a szám tart, vagy 4 vagy 5, amíg a Lovasi eljátsza nekünk, addig azért nem feltétlenül arra figyelünk, hogy mit mond. Is, illetve igen, is, de hogy az együttes élmény az, ami kiszakít minket így a hétköznapból, és akkor ugrálunk rágyót, meg összeölelkezünk rágyót, meg sírunk, nevetünk, bulizunk rágyót, de nincs meg az, hogy neked ott adott pillanatban nagyon leesne, hogy miről szól egy szöveg.
Abszolút.
Ehhez tényleg, ehhez nagyon értünk kell hallgatni, és akár többször kell meghallgatni, vagy amit te csinálsz, hogy fogod és előveszed a, nem tudom, CD, most egy CD, hát kiveszik CD-t, de a CD-k, régen szoktak a CD-kbe ilyen szövegkönyvet ugye nyomtatni.
De szerettem.
Nagyon szerettem.
Volt
én is.
Volt egy Avril CD-m, és fú, júj, megkeresem.
Poppánk vonalból nőttél ki, Avril?
Nyilván.
Néha szoktam kezdetjeit hallgatni, és egyszerűen tényleg, nem tudom, 15 évvel később is azok a szócsavarok, meg gondolatok, amik bele vannak írva azokba a dalokba, nyilván most nem arról szól itt a történet, meg a beszélgetés, most őket itt nagyon istenítsük, de hogy nagyon jó példája szerintem annak, hogyha az ember értően hallgat zenét, akkor miket tud előhúzni belőle.
És itt nekem vissza is jön a figyelem kérdése, hogy amiről beszélgettünk, hogy itt sok a zaj, és akkor már a hangokat is visszahozzuk, de hogy mondjuk tényleg egy koncertélménynél is, ahol a tömeget észleli az idegrendszered, a fényeket, a hangszereket, az énekes hangját, és akkor ott van ilyen tizedik
meg
helyen.
Meg leöntenek sörrel, lögdösnek, bogóznak, valaki fejbe rugott, akit body surfel, továbbadtak hátra. Igen.
Igen, és akkor ott van egy ilyen 15. helyen a szöveg.
Igen.
És hogy mennyivel másabb, hogyha másnap reggel fölkelsz, és otthon a szobádban elolvasod csak a szöveget, és nincs körülötted ez a többi.
És leesik, hogy amúgy basszus, ez a csávó milyen durva dolgokról énekel?
Igen, igen.
Nem tudom, én azért alapvetően rockzenei beállítottságú vagyok, és ott nyilván nagyon sok szövegben azért ez előjön, hiszen nem tudom, ne skatujázunk előadókat, de engem ez egy foglalkoztató téma tényleg, hogy mégis ne skatujázunk, egyetértek, de tökre valahogy mégis jelen van az, hogy emberek a traumáikról énekelnek, és mégiscsak átéltek tök rossz dolgokat, és mégiscsak, nem tudom, nyilván sokan vannak, akik nem, de sok zenészről tudjuk, hogy rosszul van, rosszul volt az életének egy időszakában, olyan dolgokat csinált, amit nem kellett volna, stb. És hogy ez mégis megjelenik valahol a művészetükben.
Meg, vagy nem is tudom, próbáltam így kérdést kihallani a mondanom,
állásfoglalás, vagy nem tudom, ilyen furcsán érdek, mert közben meg rengeteg ember, aki nem művész, szintén ugyanígy ezekben benne van, és rájuk nem figyelünk, mert nem művészek, szóval ez egy nagyon-nagyon kettős dolog, és nagyon nehéz emiatt jól kezelni, mert általánosítani én sem akarok, miközben azért azt szerintem egy picit tényleg érezhető, hogy ad valamit a művészetüknek az, hogy a saját szenvedésükről beszélnek, írnak, énekelnek nyíltan.
Abszolút, abszolút. Most az ragadott meg, hogy rájuk jobban figyelünk, mint arra, aki mondjuk nem híres, és úgy írja le a dolgait. És hogy az jutott eszembe, hogy de közben az a szomorú, hogy így rájuk se figyelünk, tehát hogy nem tudom, Tumblr oldalra kiírjuk a szomorú idézetet,
aha,
de nem gondoljuk végig, hogy egyébként az így miből jött, és amikor majd a kedvenc rockénekesünk öngyilkos lesz, akkor utána hallgatjuk a zenét, és hogy de hát bazd meg, hát ott jaj, volt.
Szívembe találtál.
És igen, sejtettem, bocsánat, tehát hogy így, igen, ja. Így eszembe jutott az így, és meg a minden, hogy az, hogy tudom, hogy mit tudom én, te milyen zenéket szeretsz, meg hallgatsz, De hogy nekem, tehát nekem is az volt egy ilyen nagyon megrázó dolog, most akkor már mondjuk, hogy, vagy hogy a...
Akkor messziről kezdjük, ismerjük egymást az ijésből.
Jó, igen, kiderülnek.
Kiderül, de nyilván a Chester Benningtonra gondoltál, igen, a Linkin Park énekesére, aki öngyilkos lett most már ides tova 7 éve.
Igen, Jézus,
mert ő ilyen olyan traumáktól szenvedett. Ami teljesen egyértelműen megjelent a zenéjükben, meg a szövegeikben, meg az előadásmódjukban, és ami teljesen egyértelműen egy fogóckodó pont volt nagyon-nagyon sok embernek.
Igen.
És segített nagyon sok embernek egyébként a saját problémáikat feldolgozni.
Igen, és én azt hiszem itt tér vissza az, hogy honnan jött az én személyes motivációm is mondjuk arra, hogy ezzel foglalkozzak, hogy én itt lettem dühös arra, hogy nem ér megtartani őket azért, mert jó zenéket írnak ezekből, és akkor mi pogózhatunk majd a koncerten, hanem hogy akkor figyeljünk már rá úgy, hogy de hát ez az ember nincs jól. Uh-huh. És utólag lehetünk okosak, hogy tényleg abban a dalszövegében is benne volt, de azért előtte a koncerten te ugyanúgy elmentél, és nem érdekelt a dalszöveg, persze, csak te voltál boldog tőle, vagy éppen sírtál, és ott is magadra figyeltél, és nem rá. És költők vagy írók esetében is szerintem nagyon meghatározó az, ahogy a közönség, ahogy az olvasók, ahogy a hallgatók benne tartják ezekben az embereket, és ott van ez a bystander hatás, hogy látta X milliárd ember, hogy mondjuk a Chesterrel nem minden 100%-os, de azért benyomtuk a zenét, és akkor jó volt ülni a villamoson.
Mit tudunk csinálni mi rajongók ezzel? Nem nagyon tudunk mit kezdeni vele, nem? Tehát, hogy nyilván hallgatod,
hát, nyilván jó. Nem te vagy én mentettük volna őt, persze, meg, vagy bárkit, aki hasonló helyzetben van. Nem tudom, én egy kicsit azon szoktam ilyenkor gondolkodni, hogy vagy nem is tudom, hogy mi erre a válasz, hogy ne fogadjuk el maradéktalanul, vagy hogy legyünk egy kicsit tudatosabbak rá, és ez ugyanolyan szerintem, mint hogy nem tudom, a klímaváltozás, meg az állatmentés, hogy neked meg nekem nem a jegesmedvéket kell megmentenünk, hanem mondjuk megnézni, hogy a kert végében milyen állatok élnek, és rájuk vigyázni. És hogy nekünk sem a tengeren túli rockénekesekkel kell foglalkoznunk, de hogyha holnaptól egy kicsit egyébként így embernek látjuk a budapesti zenészeket, akkor az már lehet, hogy segít abban, hogy ne csak azt lássuk, hogy de jó fájdalmas zenét írt, és de jó, mert rímel az én fájdalmamra, hanem elgondolkodjunk egy picit, és így érzékenyebben figyeljünk rájuk.
És ezt aztán a saját környezetünkbe tudjuk egyébként profitra váltani, vagy érted, ebből előnyt szerezni, meg jó érzést. Van kedvenc dalszöveged?
Cső, nincs. A kedvenc kérdéseket mindig kikerülöm, mert lehet, hogy csak zavarba jövök tőle, de nagyon nehéz ilyenkor bármit mondanom rá.
Jó, akkor kedvenc... Nem, jó, megint kedvenceset akarok kérdezni.
Mondom.
Ügyes, cseles vagy egyébként. Mi volt az utolsó zene, aminek így megfogott a szövegem? Na, és ez nem kedvences kérdés. Ha volt ilyen, vagy... Jó, akkor nem muszáj dalnak lennie, jó? Akkor lehet bármi. Bárminek a szövege, ami így nagyon megfogott.
Az így egyre nehezebb.
Tegnap előtt, ezen a héten, múlt héten, húsvét előtt, valamikor mostanában.
Jó, hát akkor most nem megyek messzire, mert nagyon ilyen beat mindsetben vagyok mostanában. Idén olvastam el Kerouaknak a Művésztelepét, és az egy későbbi műve, most nem akarok butaságot mondani, de hogy azért már egy eléggé az utolsók között van. És nekem nagyon megrendítő volt, hogy na, a nagy beat király, a bohó utazó, nem tudom ki. Hát tehát az, hogy sír, mert otthon meghalt a macskája, hát attól én is majdnem sírtam. Szóval, hogy egy ilyen középkorú, szomorú ember, és rohadt érzékeny, és nem az a, nem tudom, úton szexi főszereplője, akit nem érdekel a világ, hanem hogy így rettenetesen érzékeny a világra. Szóval az a könyv, az nekem most nagyon fontos.
Az úton egyébként én is olvastam, és tényleg ez volt, amit mondasz, hogy ott abban, ha kicsit mögé látsz, vagy ha elolvasod ilyen szemmel, akkor azért szerintem felfedezhető benne egy hasonló fajta érzékenység, de ezt nagyon jól elrakta. A menőség, a tojunk a világra, és a két, nem tudom, két pofára habzsoljuk az életet, életérzés meg hozzáállás mögé.
Igen, egyébként újra is akarom majd olvasni, nem mint hogy nagyon sokat öregettem volna azóta, amikor legutóbb olvastam, de hogy szerintem eltelt már egy 6-8 év biztos azóta, hogy olvastam, és szerintem az például tipikusan egy olyan könyv lehet, amit ahogy mi is mondjuk érünk, vagy változunk, úgy egészen mást fogunk belelátni, és más lehet az 20 évesen, mint 30 vagy 40 évesen.
Picit elhagytuk most a dalszöveget, de nem baj. Miért pont a beat korszakkal foglalkozol? Vagy mi volt az, ami nálad pont ott kattant be?
Ez egy olyan kérdés szerintem, amire így folyamatosan jelenleg is alakul a válasz, de...
Az biztos, hogy egy nagyon útkereső nemzedék voltak ők.
Igen.
Emiatt aztán ilyen művész szempontból szerintem jó táptalaj annak, hogy mit miért csináltak.
Igen. Hát az biztos, tehát hogy a szakmai válaszom rá az, hogy hát ők, meg ami ott volt akkor a világban, tehát hogy ők ilyen nagyon-nagyon útkeresők és egzisztencialisták lettek akaratukon kívül is, de sokszor megjelenik, hogy ebben azért volt tudatosság, tehát hogy ők nagyon formálgatták magukat, megvettek innen-onnan ideákat, de hogy maga a világ is rettenetesen felerősítette az ilyenfajta kérdéseket. Második világháború után vagyunk, holokauszt, kapitalizmus, nem tudom, tehát hogy ugye eléggé elidegenedett az ember, és hogy azért szerintem nagyon sok hasonlóság fellelhető a mostani világgal kapcsolatban, szóval van egy ilyen hipotézisem, hogy ha róluk meg tudunk többet, akkor az hasznosítható lesz akár a mostani világban. Hogy a személyes válaszom micsoda, azt mondom, az lehet, hogy majd még így nekem is még önismereti út, de azt már nagyon látom, hogy egyébként milyen pontokon volt jelen az életemben, és hogy persze, amikor az ember jeleket keres, akkor minden lehet jel, de így amikor visszagondolok, hogy hol bukkantak föl, egy csomó helyen megjelentek. Tehát, hogy akár az tényleg, amikor én úgy találkoztam velük először, hogy Szegeden voltam egy barátomnál, és hogy a haza útra, vonatra kezembe nyomta az útont. És én a barátomnál a sarokba, a falra föl volt írva egy idézet Kerouactól az útomból. És akkor így indult, aztán nem tudom, amikor elutaztam egyedül Uppsalába, Svédországba, akkor egy...
Wow.
Angol nyelvű könyvesboltban vettem 3 beat könyvet, és azt olvasgattam, és hogy ezek így akkor még nem voltak meg, hogy na, én azért megyek abba a könyvesboltba, hogy beat könyveket vegyek, de mégis valami vitt feléjük, vagy hogy... Na mindegy, szóval most nem akarok ennyire ilyen személyes élet sztorikat mondani, de lényeg az, hogy visszamenőleg látom, hogy egyébként így jelen voltak az életem különböző pontjain, és hogy most szerintem ez egy ilyen nagyon szerencsés együttállás, vagy egy ilyen élvezhető állapot, hogy most úgy beérkezett, hogy aha, akkor most ezért...
Összeálltak a jelek.
Igen.
Összeálltak a jelek meg a csillag. Amúgy igen. A beat korszakon kívül van még ilyen szempontból ennyire meghatározó korszak, vagy nemzeték, vagy korosztály szerinted?
Mármint nekem? Vagy minek?
Akár neked, vagy általánosságban a világban egy... Vagy akkor lehet, hogy inkább úgy kérdezem, hogy mennyire állítható párhuzamba akkor tényleg így a mai világgal az, ami akkor volt. Mert hogy erre tettél utalást az előbb.
Hát szerintem ezek a külső fenyegetettségek, akár a háború, akár a Covid, meg a klímaváltozás, hogy azért ezek így a tömeges létezésünket kérdőjelezik meg. A kapitalizmus azóta is dübörög, tehát, hogy gyengébb nem lett, csak vele mentünk, meg még növekedtünk, és még zsúfoltabbak lettünk. És nekem a beatben azt tetszik nagyon, amivel azt hiszem, hogy személyesen is tudok kapcsolódni, hogy hogy ők úgy lázadtak, hogy nem akartak más rendszert, tehát hogy nem volt programjuk, meg nem tudom miük, hogy hogyan akarják megváltoztatni a világot, hanem sok egyéni változás, változtatás, vagy lázadás volt, és ez is nekem egy ilyen nagyon egzisztencialista felismerésre utal, hogy felismerték, hogy csak egyéni válaszaink vannak, mert hogy a világ maga egészében nem fog választ adni olyat, ami mindenkinek jó, mert nem, mert képtelen rá, meg nem várhatjuk tőle. Ezért, hogyha itt ülünk ebben a nagy válságban, akkor igazából nekünk van képességünk, felelősségünk, bármink arra, hogy a saját kis életünknek igen, valamiféle értelmet adjunk, és ezért például őket műfajilag nagyon nehéz egy kategóriába venni, mert hogy rettentő különbözőek voltak. Uh-huh. Hiába beszélünk róluk úgy, mint egy generáció, nem lehet azt mondani, hogy ők mondjuk nagyon egységes stílusban alkottak volna, mert az alkotásukban is megjelenik ez, hogy nagyon, nagyon különböző megküzdés módjaik voltak arra, amit átéltek.
Vége fele közeledünk a beszélgetésnek, de még van egy pici idő, úgyhogy arra gondoltam, hogy esetleg mondanál egy pár dolgot arról, hogyha ha valaki picit ilyen szemmel próbál olvasni, amilyen mondjuk szemléletet te képviselsz, akkor így hogyan kezdjünk bele, hogyan kezdjünk így olvasni bármilyen szöveget, verset, regényt, könyvet, dalszöveget, hogyan hallgassunk így zenét, hogy erre odafigyelünk.
Most ennek így az önreflektív, vagy ilyen terápiás részre gondolsz?
Nem is az, hogy feltétlenül ez irányba menjünk el, hogy akkor egyből bekattam, hogy nem tudom, mit hallottam ebbe a szövegbe, három olyan sort, és erről én is ezt gondolom, hanem csak egyszerűen hogyan legyünk egy picit ilyen terápiás szemszögből nyitottabbak, vagy értőbb szövegolvasók, vagy szöveghallgatók. Igen.
Aha. Hát szerintem az első, ami fontos, hogy próbáljunk kiszállni ebből a versenyből, amiről beszéltünk. Próbáljunk saját magunk választani egy könyvet, tehát hogy ne azért, mert valakinél láttuk, uh-huh, hogy ő azt ajánlotta Instán, vagy mert nyom azt, hogy nagynénitől kaptuk karácsonyra, és még mindig nem olvastuk el, hanem merjünk olyanért nyúlni, ami tetszik, vagy ami most éppen érdekel. Ezt én is észreveszem magamon, hogy fú, hát azért magas irodalmat kéne olvasni, meg hát azért olyat, ami kapcsolódik mondjuk a kutatáshoz, uh-huh, de hogy egyébként így az idegrendszerem az így zokni, és igazából olvasna valami egyszerűbbet, szórakoztatót, fentezit, és hogy én is leszoktam ezeket így játszani magamban, hogy megjelennek ilyen külső-belső elvárások. Uh-huh. Szóval szerintem az egy jó gyakorlás, hogyha ezeket próbáljuk így elhallgattatni, és arra figyelni, hogy nem, most nekem ahhoz van kedvem, és nem érdekel, hogy ki mit mond róla. Az se, hogy én, mert hogy most akkor ez fog jól esni. Szerintem azt is el kell engedni, hogy akkor most milyen hamar olvassuk ki, hogy akkor gyorsan 100 oldal legyen meg egy ültőhelyünkben, hanem nyugodtan úgy időzzünk el benne, vesszünk el benne. Tehát, na, az, hogy anélkül, hogy belemennék ilyen nagyon apró tippekbe, mert mit tudom én, tehát hogy nem akarok így látatlanban tippeket mondani, ami szerintem tök fontos, hogy ne nyomasszuk magunkat egy ilyennel kapcsolatban, mert hogy elvileg ez arra lenne, hogy így építkezzünk belőle, meg szabadon töltsük vele az időnket, és ami szerintem fontos, hogy észrevegyük, hogy mennyi ilyen korlát, meg befolyás, solás veszik körül ezt az egészet, és ezek arról próbáljuk felszabadítani magunkat, és akkor egy kicsit könnyebb.
Ez jó, hogy mondod, mert egyébként még én is hajlamos vagyok erre sokszor, hogy így olvasni kéne.
Ugye?
Olvasni kéne.
Igen.
Kéne? Ó, de jó lenne olvasni, és amikor meg az ember mégse talál rá időt, és basszus, már nem olvastam 2 hete, akkor úgy elkezdjük ostorozni magunkat, hogy milyen gáz, hogy nem olvastam 2 hete.
Pedig abszolút, amúgy, igen.
Pedig amúgy meg nem gászva, hogy tényleg akkor kell ülni, amikor olyanunk van.
Igen, amikor elviszel 3 napos nyaralást a 4 könyvet, mert majd most,
igen, nem,
akkor hazahozod, úgy kisenyítottad. Tehát ebben én is bele szoktam, igen, futni, és, mert hogy ott van ez is, hogy tehát a nyaraláson lesz időd, igen, olvasni, és akkor nem akarsz olvasni, meg másra megy az az idő.
Igen. Itti, nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál, tök jót beszélgettünk. A hallgatóknak meg köszönöm, hogy hallgattak minket, és akkor 2 hét múlva szokás szerint találkozunk. Sziasztok!
Köszönöm szépen!